aktuális, fókuszba hozzuk.
Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóink! A bőti időszak végéhez közeledünk, a nagy hét derekán járunk, vasárnap elérkezünk a kereszténység legnagyobb ünnepéhez. A húsvét a remény, az újjászületés és az örök élet ígéretének ünnepe. Ebből az alkalomból a mai aktuális című műsorunkat eme ünnepnek szenteljük, és annak, hogy méltóképpen felkészüljünk Jézus feltámadására. A most következő percekben Andrejek Judit evangélikus lelkész és Pete Polgár Máté katolikus plébános lesz a vendégünk. Tisztelettel köszöntöm Önöket a stúdiónkban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Én is, és köszöntöm a hallgatókat.
Bevezetőül kérem szépen, mondják el egy kicsit, hogy Önök hogyan élik meg a húsvétot személyesen, Andrejek Judit.
Nekem ez a kedvenc ünnepem. Én nagyon szeretem, hiszen azért is találkozunk minden vasárnap, és van Isten tisztelet minden vasárnap, mert Jézus feltámadt, és erre emlékezünk minden vasárnap, és hát a húsvét ünnepe az ennek a koronája, hogy Jézus él, és általa mi is élhetünk.
Pete Polgár Máté.
Csodás ünnep a húsvét, a legnagyobb egyházi ünnepünk, tehát valóban mindent felülmúl, és minden vasárnap is ugye a húsvétot idézi fel számunkra, tehát hiszen az Ószövetségben ugye a szent nap, ugye a sabbat, a szombat volt, és most ugye az új élet kezdete minden vasárnap számunkra, az új teremtés indulása, ezt jelenti a húsvét vasárnap hajnala, és azóta minden vasárnap, ahogy lelkésznő is olyan szépen mondta, hogy ebből az örömből részesülünk, és hát tényleg a csúcsünnep valóban a húsvét. Nekünk nagyon szép, hogy egy 40 napos időszak, ugye a nagybőjt, mint egy előkészít bennünket arra, hogy ezt az örömet tudjuk a szívünkbe fogadni, hogy régen mondották ezt, hogy a 40 nap a világra szóló ravatalozás, elcsendesedés, és utána pedig a nagy öröm indul, hogy valóban a mi szomorúságunk örömre változik, ahogyan ezt a megváltó ígérte és imádkozta az utolsó vacsorán értünk. Úgyhogy ezt jelenti a húsvét valóban, hogy a mi szomorúságunk örömre változik.
És amint Önök is hangsúlyozták, a húsvét valójában az egész kereszténység alapja. Az Új Szövetség szerint tehát Jézust pénteken keresztre feszítették, majd a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Hogyan tudunk kellőképpen felkészülni erre az ünnepre? A hívők, a gyülekezet hogyan várja ezt a legnagyobb keresztény ünnepet? Milyen szentmisék, milyen istentiszteletek zajlanak ezekben a napokban? Kezdhetjük most is talán Önnel, Andrejek Judit.
Mi már nagy csütörtökön szoktunk szervezni egy bibliaóra keretében, tehát bibliaórának hirdetjük, de egy páska vacsorát szoktunk olyankor rendezni, ahol az utolsó vacsoráról emlékezünk meg, és arról, amit ugyebár az úrvacsorában utána mindig is átélünk, hogy Jézus a testét és vérét adta értünk, és hisszük ma is, hogy jelen van velünk, amikor az úrvacsorával élünk, és tehát ennek az utolsó vacsorának az emlékére találkozunk csütörtökön, pénteken természetesen nagypénteki istentiszteletek vannak, ahol Jézus kereszthaláláról emlékezünk meg, persze azzal a tudattal, amit mi már tudunk, hogy harmadnapon feltámadt, tehát nem a szomorúságról szól ez a nap sem, hanem Jézusnak az áldozatáról, arról a szeretetről, ami egészen a halálig vitte őt, hogy életét adta értünk. Szombat az mindig az elcsendesedés napja, számomra személyesen nem szokott olyankor szolgálatunk lenni, és vasárnap természetesen az pedig a nagy ünnep, olyankor pedig egész nap.
És a katolikus egyházban?
Igen, a 40 napunk, a bőti előkészület, ugye, ahogy itt is, hiszen hát egy a gazdánk, abban megegyezhetünk lelkészvel is, hogy nagy csütörtök estével kezdődik meg a Szent Három Nap. Nagy csütörtökön nálunk a plébánia templomokban van az utolsó vacsora szent miséje. Katolikus szokás, hogy ilyenkor a harangok megszólalnak a liturgia keretében, mikor a dicsőségimát énekeljük, és a harangok elmennek Rómába, tehát elcsendesednek a katolikus templomok, ugye, egészen addig, míg a feltámadás átélése, ünneple meg nem történik, addig csendben vannak a mi templomaink harangjai erre az időre, hiszen nagy csütörtökön az utolsó vacsorát követően mi is lélekben kivonulunk a Getsemáné kertbe az apostolokkal, a szentmisét követően van virrasztás, hogy egy órát imádkozunk, együtt vagyunk az értünk vérrel verejtékező megváltóval, ugye Lukács evangélista, az orvos evangélista jegyezte ezt meg nekünk, hogy vérrel verejtékezett, ugye? És hát nagy pénteken ugye elcsendesedünk, akkor délután 3-kor a kegyes órába, a megváltás órájába végezzük ugye a nagypénteki csendes szertartásunkat, ezt úgy is mondjuk mi, hogy csonkamise van ilyenkor, és hát az egész világot lélekben a kereszt elé visszük, ugye hívőket, nem hívőket, mindenkit belefoglalunk az egyetemes könyörgéseinkbe, ebbe a csonkamisébe, és hát ugye nagy szombaton délután este, ugye kezdődik a feltámadás liturgiája, tehát nagy szombaton akkor van nálunk a feltámadási körmenet, amikor ugye a harangok is visszatérnek, és hát húsvét vasárnap, meg húsvét hétfőn, ugye hát a csúcsünnep, hogy ugye Krisztus feltámadott, ő él, és hát azért jött, hogy nekünk örök életünk, reménységünk legyen.
A húsvétot a Muravidéken rendszerint szinte minden háznál megünneplik. Egy hetedikes lányt, Berden Patriciát kértem meg arra, hogy mesélje el, ő mit tud a húsvétról, illetve hogy hogyan éli meg ezt az ünnepet. Hallgassuk most meg ezt.
Húsvét valójában Krisztus feltámadásáról szól. Krisztus feltámad, és újra élni kezd. Három tanítvány, ha jól tudom, bekopog néhány ember ajtaján, és azt elmondják, hogy Krisztus feltámadt, és senki se hitt nekik, addig, ameddig Krisztus meg nem érintette őket, és oda nem jött hozzájuk. Miséknél is ezt mindig elmondják a papok, hogy hogy támadt fel, hogy mi történt azon a napon. Hittannál is rengeteget szoktunk erről tanulni tavaly még.
Tehát nem idegen számotokra a húsvét jelentősége?
Számomra nem idegen, hisz ugye hittenre jártam, de vannak azok, akiknél eléggé az. Sokan nem tudják az osztályomból se, hogy mondjuk rá mi is a jelentősége a húsvétnak, és hogy ilyenkor kitámad fel. Vannak osztálytársaim, akik tudják, de sokan meg nem. Én általában húsvétre úgy fogok készülni, hogy húsvét vasárnapkor elmegyek misére általában, kosarat szenteltetünk néha, akkor megszokok előtte persze mindig gyónni, az ilyen nagyobb ünnepek előtt mindig gyónok. Szeretek tojást festeni minden évvel, minden évvel szoktam is. Szoktam különféle színekkel, bolti színekkel, akár természetesekkel is, mint mondjuk rá piros répával vagy hagymával. És igazából lelkileg is nagyon fel kell rá készülnöm, mivel ilyenkor hatalmas mindig a tömeg nálunk, a tömeg mindig nálunk tartjuk. És ilyenkor jön a keresztény, a keresztapa, nagymama, nagypapa, nagybácsi, nagynéni, mindenki jön. És ilyenkor azért egy kicsit lelkileg fel kell készülnöm, mert nem szeretem nagyon a tömegét. Otthon kitakarítunk néha virágokat hozunk be, hogy kicsit díszesebb legyen az asztal. Akkor a terítéket általában én készítem el. Az étel elkészítésében is segítek, szeretek sütni is. Édesanyámnak a születésnapja is pont húsvét előtti napra esik, szóval mindig húsvétkor ünnepli a születésnapját. Mindig panaszkodik is, hogy egy ajándékot kap csak. Idénre is tervezik tortát sütni neki, valami finomat, akkor sütiket sütünk általában. Ajándékot készítek mindenkinek. Minden éven most már egy jó ideje szokunk mindenkinek egy ilyen kis tálcát készíteni. Mondjuk, nem tudom, levendulását készítettünk tavaly, tettünk rá egy kis világos zsírtyát. Mindenki kapott egy tojást, mert a matricákat ragasztottam. Rajzolok is néha valamit. Keresztanyukámnak szokok néha készíteni valamit, keresztapukámnak, anyukámnak mondom születésnapjára, és ilyeneket szokunk csinálni.
Így készült tehát a húsvétra Patricia és a családja. Miképpen igyekeznek a legkisebbeknek, vagy a gyerekeknek átadni önök eme ünnep lényegét? Kezdhetjük ismét önnel, igen.
Nyilván nagyon nehéz, mert a szekularizáció ezt is el szeretné venni tőlünk, ezt az ünnepet, és jön a nyuszi, aki hozza a meglepetéseket. Hála Istennek, hogy sikerült, és vannak keresztény törekvések, akik ezeket a húsvéti szimbólumokat keresztény környezetbe foglalja, például, hogy a tojás, a kis csibe, az újjászületés az új életnek a szimbóluma, a kis bárány nyilván az Jézus kereszt áldozatára, mint az áldozati bárányra utal, és a nyúl, aki a fürge nyúl, aki viszi a jó hírt, az evangélium jó hírét, hogy Jézus él és Jézus feltámadt, úgyhogy valahogy már be tudjuk vonni ezeket a világi szimbólumokat a keresztény környezetbe is, de semmiképpen én legalábbis, mint édesanyja nem hagyom, és a hittanosaim, tehát a hittanokon is mindig nagy hangsúlyt teszek erre, hogy ne kerüljön le a reflektorfény Jézusról, hanem hogy ez tényleg az ő feltámadásának az ünnepe maradjon.
Pete Polgár Máté.
A legkisebbekről lévén szó, hát az első templom mindenki számára ugye a család, tehát elsősorban azt elérni családlátogatások alkalmával mindig szoktam beszélni arról, hogy szülőknek, hogy a közös imádság, az ünnepeink megbeszélése elengedhetetlen, hogy valóban így tudunk erős szigetek maradni egy, hogy említették itt ugye a szekularizáció által sújtott világban, hogy őrizzük azt a fényt, azt a világosságot, amit a megváltó Jézus Krisztus hozott nekünk, és hát nyilván a családok közösségében kell ezt először megtenni. És amit tudunk tenni ezzel szembe, hogyha ugye a világ más kihívást kínál ezzel szembe, hogy akár az ünnepeinket, a karácsonyt, a húsvétot másfajta színezetbe akarja feltüntetni. A legtöbb, amit megtehetünk, hogy az öröm vonzásában hozzuk az ünnepünket, hogy örömmel beszélünk arról, hogy ez a Szent Három Nap miről szól, hogy mi történt. Nekem bámulatos, csodás emlék az, hogy templomainkban van ugye 14 stációs, ugye a keresztút, ami a megváltó Jézus Krisztus állomásai. Nemrégen egy volt tanítványom, aki már egyetemista, tehát múlnak a gyermekévek nálam is, ez vitathatatlan. A barátnője egy kereszteletlen fővárosi lány volt, és részt vett egy keresztúton húsvét előtt, és utána a barátjával végigjárták a keresztutat, hogy ennél az állomásnál mi történt, itt mi történt, hogy Jézus életének a titka, aki először hallja, és úgy jól hallja, és ebből a családból áradt az öröm, hogy valóban szeretetben, hitelesen élik meg a hitüket, akkor meg fogja érinteni a szívüket, és ez a legkisebbeknél is azt gondolom, hogy így történik, hogy Ferenc pápa is bátorítja a világot, hogy örömmel tegyünk tanúságot a hitünkről, a megváltás nagy titkáról.
Miért fontos a húsvét, vagy bármely más keresztény ünnep előtti időszakban a gyónás? Most talán önnel kezdenénk.
Igen, érintve vagyunk a gyónásban. Régi kínaiak azt mondták, hogy ez egy régi kínai mondás, hogy a köntös sara kimosással, a lélek sara kimondással tisztul meg. És mai napig például Távol-Keleten szokás az, hogy éppen Kínában, hogy az emberek fölmennek a magas hegyekre, és bele kiáltják, mondják a bűneiket ugye a levegőbe, hogy sodorja el a hegyi szél, a hegynek a titka, hogy őrizze meg, vigye el. És minden kultúrában megjelenik ez, ugye ez volt az Ószövetségben ugye az áldozati állatoknak ugye a szerepe, hogy rámondták a bűneiket, hogy elvigye az állat, és ugye ott akkor a büntetést ő szenvedi el, az áldozati állat, hogy mindig megvolt ennek a vágya az emberben, hogy legyen bűnbocsánat, hiszen a mai kor meg tagadja a bűnösségnek az állapotát, hogy bizony rászorulunk a megbocsátásra mindannyian, mert a megbocsátásból, az irgalomból élünk elsősorban. És tulajdonképpen a gyónásnak is ez a lényege, hogy ott nem az ítélővel, az igazságos bíróval, hanem éppen mind a tékozló fiú szép történetében az irgalmas atyával, Isten irgalmával találkozunk, hogy letesszük a bűneinket, és onnantól fogva nem kell a múlt a megkötözöttségek emlékének fogságában élnünk, hanem ezzel készítjük fel a lelkünket, hogy ami fáj, ami nehéz, amit leteszünk ebben a böjti megtisztulásos időszakban, akkor a húsvétra már szabadok leszünk az örömre, hogy megérkezünk ahhoz, hogy be tudjuk a nagyobb jót, a nagyobb szeretetet fogadni, és tényleg az, hogy szabadok legyünk a megkötözöttségektől. Erről szól tulajdonképpen a gyónás.
Az evangélikusoknál ez egy kicsit ugye másféleképpen alakul.
Igen, nálunk ez az egyik különbség a két egyház között, nálunk nincsen egyéni privát gyónás, hanem közös gyónás van, és mi is minden bőti vasárnapon most tartottunk úrvacsorát, ami egybe van kötve ezzel a közös gyónási kérdésekre való válasszal. Ugyebár Pál apostol írta azt, hogy csak akkor éljünk az úrvacsorával, hogyha valóban bánjuk a bűneinket. Természetesen személyes beszélgetésekre mindig van lehetőség, és ha valakinek szüksége van segítségre, hogy a bűneit meg tudja vallani, akkor arra van lehetőség, de igazából Isten és mi személyesen látjuk pontosan, hogy milyen bűneink vannak, és mire van szükségünk, hogy megbocsátást kapjunk. Ugyebár nálunk a böjt is arról szól, hogy azokat a dolgokat elhagyjuk, ami elválaszt minket Istentől. De ebben az évben valahogy nekem egy új értelmezést is nyert a böjt. Én, amikor részletesebben foglalkoztam Jézus történetével, amikor 40 napot böjtölt kint a sivatagba, és azon gondolkodtam, hogy hát neki nem voltak bűnei. Miért böjtölt, ugye bármi számunkra a böjt azt jelenti, hogy a bűneinknek az átgondolása és megvallása, és igazából az, hogy időt szánt Istenre, és időt töltött Istennel, és hogy tényleg ez a böjt, ez remélem, hogy arról szólt, én legalábbis próbáltam minél több időt tölteni Istennel, és amikor több időt töltünk, akkor meglátjuk a gyengeségeinket, a bűneinket, és akkor tudunk igazi bűnvallásra eljutni. A gonosz az pontosan ismeri a mi gyenge pontjainkat, hogy hol tudunk elbukni, és olyan jó, hogy nem vagyunk egyedül, hanem Isten tényleg, ahogy plébános úr is említette, az irgalmas szeretetével fordul felénk, és még akkor is, hogyha elbukunk, akkor is, ha mi vagyunk a tékozló fiúk, akkor is szeretettel vár minket haza, hogy hazatérjünk, és abban a történetben is annyira megrázó, hogy az apa egyetlen egy kérdés sem tett fel, csak szó nélkül megölelte a fiát, pedig a fiú ott már készült, hogy milyen védő beszédeket, vagy milyen bocsánatkérő beszédeket mond, és valahogy ez szimbolizálja az Istennel való kapcsolatunkat is, hogy ő tudja, és hogyha megbántuk, akkor szó nélkül magához ölel.
Holnap ugye nagy csütörtök, aztán nagy péntek, nagy szombat követi egymás húsvét előtt. Húsvétkor a katolikusoknál elmaradhatatlan az ételszentelés is. Ennek mi a jelentősége?
A húsvét ugye összetett szó szép magyar ékes nyelvünkben, ugye a régiek 40 napon keresztül tartották is, és én még a felmenőim életében is tudom, hogy tartották a hústilalmat a szent 40 napos időszakba, tehát a hanvazó szerdával elkezdődött, és akkor valóban a nagy szombaton az esti a feltámadási szertartás végén szenteljük meg az ételeket, illetve húsvét vasárnap hajnalán, hogy ugye amikor már indul az új élet, ugye ami az örök élet hajnala, akkor végezzük a templomainkba a szertartások végén az ételszentelést. Ugye minden ételnek is megvan a maga jelképe, szimbolikája, de éppen ezt jelenti, hogy az örömbe való visszatérés, hogy újra magunkhoz vesszük a hús ételt, ezt próbálja szimbolizálni az ételszentelés elsősorban itt számunkra.
Az evangélikusoknál is szintén megvan ez a hagyomány, vagy ilyen jellegű ételszentelés nincs?
Nem, mi nem szoktunk tárgyakat megáldani, tehát például amikor egy helyet is együtt megyünk egy ökumenikus helynek a megnyitására és megáldására, akkor általában a katolikus testvér az a helyet megáldja és felszenteli, mi pedig azokat az embereket áldjuk meg, akik ezt használni fogják, vagy aki fenntartja ezt. Úgyhogy mi csak embereket áldunk meg, tárgyakat nem.
Viszont a szentelésre szánt kosárban ott van a tojás is, amit már ugye többször is említettünk, és ez a feltámadás szimbóluma. A hímes tojás is most már szinte minden otthonban valamilyen módon helyet kap. Esetleg önöknél is van hímes tojás, elfogadják, készítenek ilyet. Ez miképpen kapcsolódik, vagy kapcsolódhat a kereszténységhez? Kezdhetjük önnel.
Most a hölgyeket beelőzöm ezzel. Igen, meg tudunk keresztelni minden pogány szokást, ugye lelkésznő is beszélt erről az elején, hogy azért azt is nagyon jól meg tudjuk ejteni, hogy ugye a piros tojás akkor ugye a megváltó keresztjéről hullott le, és akkor ugye a vércsöpjök, és akkor onnan természetesen a tojás elengedhetetlen a húsvéti asztal mellől, tehát ilyen szempontból használjuk, illetve hát valóban, hogy a gyerekek tojáskeresése a kertben, ezeket a szokásokat természetesen megtartjuk, tehát ezek régi magyar szokások, úgyhogy ezeket ilyen szempontból természetesen őrizzük, és ezzel nem követünk el pogányságot, bálványimádást. Nyilvánvalóan, hogy minden ünnepnek is megvan azért a maga okkult háttere, tehát lehet ez elfordulhat rossz irányba is, erre utalhatunk, de alapvetőleg nem ezek a veszélyes dolgok.
Lelkésznő ön már említette, ugye, hogy igyekszik valahogy megőrizni az eredeti dolgokat, tehát hogy annyira nem hódol az ilyen jellegű dolgoknak, de azért gondolom, hogy már a gyerekek miatt is hímes tojások minden bizonnyal önnél is vannak.
Ha kezdhetem egy kis személyes hozzászólással, talán ez volt az egyetlen dolog, amit nem sajnáltam, amikor Magyarországról Szlovéniába költöztem, hogy locsolkodás, ugyebár itt nincsen Szlovéniában, és hát a magyar néphagyomány szerint, ugyebár a locsolkodáskor a lányok adták a fiúknak a tojást, úgyhogy ez a funkciója itt Szlovéniában nincsen meg, de mi is rengeteg tojást kapunk, ugyebár 3 gyerekem van, és mindenki legalább 3 tojást ad, úgyhogy az egész gyülekezet ettől kapunk ilyen hímes tojásokat. Hát nagy szívfájdalmam azért, hogy én nem vagyok egy kézműves típusú édesanyja, úgyhogy általában a nagymamával szoktak a gyerekek vagy az apjukkal hímes tojást festeni. Igazából nekünk eléggé sűrű ez az időszak lelkészeknek, úgyhogy nagyon-nagyon nincsen időnk ilyen jellegű kézműveskedésre, de hála Istennek körülvesznek minket olyan emberek, akik ezt bepótolják a gyerekek számára. Meg hát az iskolába, óvodába azért megkapják a saját adagukat, amire szükségük van. Annak a szimbóluma, ezt a piros tojásos, mint vércsepp szimbólumot én még nem igazán hallottam, de ez is nagyon szép. Számomra is ez az újjászületésnek, ugyebár az új életnek, ahogy a kis csibe kikel a tojásból, bár lehet, hogy kicsit morbid, mert még mi előtte megesszük. Tehát ezt a szimbólumot hordozza magába.
Vidékünkön szorosan kapcsolódik a húsvéthoz az ajándékozás hagyománya, és a Muravidé kétnyelvű területére jellemző, hogy húsvétkor a gyerekek szülei ebédre hívják a keresztszülőket, illetve a gyermek megy szüleivel ebédre a keresztszüleihez. És a keresztszülők ilyenkor rendszerint megajándékozzák a keresztlányokat, keresztfiúkat, tehát ez a komázás. Hallgassuk meg erről, mit mondott Berden Patricia.
Szoknak hozni ajándékot, de persze nem követelem el tőlük, hogy hozzanak is. Szeretek kapni, sőt adok is néha. Azt mondják, hogy a húsvét nyuszi elrejtette az ajándékot, és akkor így ott van a cedrusokba, fákba elrejtik, és akkor nekem keresnem kell őket. Minden évben valami tollat, kis csokikat kapok. Tavaly én is szerveztem húsvéti tojáskeresést, hogy ilyen csoki tojásokat eldugtam, és amúgy baj is volt belőle, mert elolvadtak a végére, meddig megtalálták őket. De ugye a keresztelm és az apukám keresték őket. És igen, ezeket én nagyon szeretem. Persze nem csak a keresztülőktől kapok ajándékot ilyenkor, hanem másoktól is, de mindig ilyen apróságokat kérek is, meg kapok is.
Biztosan beszélgettek az osztálytársakkal, iskolatársakkal arról, hogy ilyenkor ki mit kap.
Van néhány osztálytársam, akiknál mondjuk rá keresztülők, vagy csak a szülők egy kicsit nagyobb ajándékokkal is meglepik őket, mint a Pandora karkötők, meg az ilyesmik. Örülök az ők ajándékjaiknak, de a legtöbben ilyen kisebb ajándékokat, mint csokikat, kis tortákat, sütiket kapunk, tollakat, általában ezek a kisebb ajándékok így a menők nálunk, hogy mindenki hordja a kis kulcstartóját, amit kapott mondjuk rá húsvétre, és az ilyen nagyon nagy dolog, amikor mindenki mutogatja húsvét után az ajándékokat.
Így tehát, Patricia, mi az önök véleménye a húsvéti, vagy akár karácsonyi ajándékozásról? Lelkésznő?
Igen, ezt a tradíciót, ezt én is hallottam a keresztszülők, ugyebár ez szlovén szokás, és bár nem vagyok néprajzkutató, de én még úgy hallottam, hogy ez egy menet ruhát kellett a keresztszülőknek adni a keresztgyerekeknek, vagy adtak így húsvét alkalmából, nem tudom, hogy ez még élő tradíció-e, vagy nem.
Jelenleg nem tudok róla, de lehet, hogy vannak családok, vagy környezetek, ahol igen.
Mi azért mindig próbáljuk hangsúlyozni, és ahogy plébános úr is mondta, hogy minden a családban kezdődik. Tehát, hogy a család az, hogy kommunikálja ezt a gyerekek felé, hogy a nyuszi hozza, vagy pedig a Jézuska hozza, vagy pedig a Mikulás hozza. Ezek számomra nagyon fájó pontok, és mindig elmondom a gyerekeknek, hogy mi ajándékozzuk meg egymást annak a szimbólumaként, hogy Jézus is a legnagyobb ajándékot az, a mi számunkra, ugyebár ezt a karácsony, amikor megszületik, hogy Jézus... Ban kaptuk meg a legnagyobb ajándékot, amikor a földre jött, és ezért ajándékozzuk meg mi is egymást ennek emlékére. Húsvétkor én is szoktam a gyerekeknek szervezni ilyen kis tojáskeresést, meg a templomnál is szokott lenni, de ennek inkább az öröm a szimbóluma, tehát az, hogy együtt örülünk, és kisebb meglepetéseket kapnak a gyerekek. Hogyha szerintem, hogyha ez jól van kommunikálva, akkor azzal nincsen semmi gond, de ilyesmibe, hogy a nyuszi hozza meg, és a többi biztos, hogy nem nagyon kavarodnék bele, vagy ettől próbálok tartózkodni.
És az, hogy értékes ajándékokat adományoznak ilyenkor, vagy adnak ilyenkor, és hogy e körül forog sajnos bizonyos családokban szerintem a húsvét?
Hát ez mindig szomorú. Az is szomorú, hogy valakiknél már csak a családlátogatásról szólnak ezek az ünnepek. Számomra ez iszonyatosan elkeserítő. Emlékszem, amikor Covid beköszöntött, és húsvétkor otthon ültünk, felvettük a legszebb ruhánkat, de bekapcsoltuk a harangokat, emlékszem, hogy harangozzanak, de ugyebár nem hívtak akkor senkit templomban, hanem mindenki otthon volt, én zokogtam, mert nem tudtam elképzelni, hogy hogy telhet el egy húsvét, úgyhogy nem a templomban vagyunk, és nem együtt örülünk. Számomra ez elképzelhetetlen, és nem csak azért, mert lelkész vagyok, hanem azért, mert én hívő keresztény vagyok. És ez a legnagyobb probléma szerintem ebben a mai világban, hogy az emberek hobbiként tekintenek a kereszténységre, hogyha van időm, akkor elmegyek templomba, de hogyha most épp beköszöntött a család, vagy jönnek a komák, nekem kell főzni, akkor már nincs idő. Nem, ez az ünnep arról szól, hogy a templomban vagyunk, és örülünk Jézus feltámadásának. Persze nekünk is van családi ebéd, és utána találkozunk, és együtt vagyunk, amikor nyilván mi már végzünk a szolgálatainkkal, de az alapvető az, hogy a templomba ünnepeljük ezeket az ünnepeket, hiszen Jézus születéséről és Jézus feltámadásáról van szó.
Ivános úr, ön hogy látja ezt az ajándékozást így a
keresztülök? Egyet értek a lelkésznővel mindenben most, úgyhogy most is.
Most.
Most is, igen. Sok mindenben is, úgyhogy azt gondolom, ezt elmondhatjuk. Nagyon örülök, mert szimpatikus gondolatokat hallottunk, és ugyanezt tudom elmondani, hogy tényleg az ünnepeink az eredetiségüket ugye elvesztik, és előjött mindig az a történet eszembe, mikor egy családban a nagyapa volt ugye a családfő, hagyományosan, mint legidősebb férfi tag, és minden évben a születésnapja egy szép családi ünnep, öröm volt, amikor a nagyapa mesélt arról, hogy az Isten hogyan viselte gondját a családnak a nehézségekben, a bajokban, hogy erről szólt a születésnap is, hogy az ünnepeltről igazából az ajándékozóra, az ajándékokról felnézünk az ajándékozóra, ez éppen Luthertől jött. Igen. Ez a gondolat. Akkor most én idézek Luthertől, és hát tényleg erről szólt ez az ünnep, aztán hát egyik éven az egyik menny hozott egy nagy tortát a nagyapának, következő éven akkor elhatározták, hogy túlszárnyaljuk. És aztán teltek, múltak az évek, és többé már nem mesélt a nagyapa, aztán az Istenről már nem is hallottak, hanem lett az egész egy torta ünnep, és a végén már azt se tudták, hogy miért gyűlünk össze, hogy nem a nagyapa születésnapja, hanem most ezen a dátumon van a torta ünnep a családba. Kicsit a húsvétunk, a karácsonyunk is erről szólt, hogy akkor most egy kicsit a komázás ünnepe, és azt én tapasztalom és látom, hogy mit lelkésznő ugye megfogalmazott, hogy a húsvét az egész közösségnek az ünnepe, hogy ez nem csak azért, mert szakmabeliek vagyunk, és nekünk a munkahelyünk a templom, és azért, hogy a matinét meg akarjuk vasárnap délelőtt, meg húsvét hétfő délelőtt tartani, és akkor legyenek ott az emberek, hanem ez mindenkinek alkalom, hogy egymással találkozzunk, megéreztük azt, hogy közösség nélkül, ugye a COVID-19-nek ez lett az eredménye, hogy megéreztük azt, hogy szükségünk van a nagy közösségre, hogy együtt tudunk erősek lenni és fejlődni, úgyhogy ez soha nem szabad elhagynunk így a közösséget, erre int is Isten igéje bennünket. És én azt láttam is, hogy egyik éven már itt szolgáltam, hogy egy családhoz életlenül be kellett mennem, akik nem jártak templomba, és nekik a komázás, és nem volt az a feltétlen öröm ott, ami azokban a családokban, közösségekben, akik azért a templom közösségével, a felebaráti szeretettel megszentelték az életüket. Úgyhogy én ezt mondom, hogy ahol az ünnepnek a lényeg, az eredeti üzenete, a Jézus elveszik az ünnepeinkből, akkor oda fogunk jutni, akkor az nem lesz teljes és tiszta öröm.
Tessék. Amíg egy pár személyes gondolatot megoszthatok erről, alapvetően szerintem nevelés kérdése is. Ma már nagyon nehéz, hogy minek örülnek a gyerekek, ugyebár, hogy apróságoknak tudnak-e még örülni. És belém vésődött egy imádság, minden este szoktunk imádkozni a gyerekekkel, és amikor a legkisebb fiamnak volt a születésnapja, utána este a nagylányom úgy imádkozott, hogy add Isten, hogy azok, akiknek nincs pénze születésnapjukat megünnepelni, hogy ők is valahonnan kapjanak ajándékot. Tehát annyira tőlünk felnőttektől függ ez, hogy egyébként a gyerekek minek örülnek, mert tényleg egy kis csoki tojásnak is lehet ugyanolyan öröm értéke, mint egy nagy ajándéknak, hogyha most visszatérünk a témához, és egy, ami számomra szintén meglepő volt, nyilván azért, mert lelkész családból jövök, nálunk soha nem volt főtt étel húsvétkor, hanem mindig a húsvéti sonkát, a főtt tojást, kalácsot és újhagymát ettünk, és nagyon meglepő volt számomra, amikor itt Szlovéniában ez a reggeli, és akkor van a nagy ebéd, hogy ugyanúgy a hideg sonka és tojás mellett is ugyanolyan szép volt az ünnep. Tehát, hogy egyáltalán nem ettől függ, a mi lelkünktől függ, hogy mikor és hogyan tudunk ünnepelni, hogy milyen ajándéknak örülnek a gyerekek, és mennyire van szükségük.
Az imént említették tehát, hogy a templomban lehet kellőképpen felkészülni a húsvétre. Valahogy ez hozzátartozik az önök életéhez is, ugye a Covid időszakot említették, amikor nem volt arra lehetőség, hogy úgy a közösségben a gyülekezetben, vagy pedig a hívőkkel együtt örülni ennek az ünnepnek, de gondolom, hogy a karácsonyhoz hasonlóan azért ilyenkor is minden bizonnyal egy kicsit jobban megtelnek a templomok, tehát több hívő, több ember dönt úgy, hogy ellátogat ilyenkor a templomba. Lelkésznő.
Meglepő egyébként, karácsony este az mindig szerintem viszi a pálmát, hogyha így fogalmazhatok, akkor van a legtöbb ember, de számomra meglepő, hogy karácsony napján már nem annyi. Régen szerintem ez valahogy fordítva volt. A húsvét is szerintem stagnál ilyen téren, ugyebár nálunk nagypéntek az nem is munkaszüneti nap, nálunk délelőtt vannak délután is istentiszteletek, de általában délelőtt is. Úgyhogy ez változó, de számomra én őszintén megmondom, nekem soha nem a létszám a lényeg. Hadd beszéljek most itt a húsvéti történésekről, ugyebár amikor az asszonyok oda mentek a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, és az angyal fogadta őket, és mondta, hogy ne féljetek, gyorsan menjetek, és vigyétek hírül, hogy Jézus él. Igazából nekünk semmi más feladatunk nincsen, csak ez, hogy hírül vigyük az evangéliumot. És ha visszafelé utalok arra, hogy virágvasárnap, ugyebár amivel elindult ez a nagy hét, amiben most a közepén vagyunk, az is egy nagyon fontos gondolat, hogy mi csak ott állunk az út szélén, és lengetjük a pálmákat, vagy pedig tényleg végigjárjuk a Kálváriát Jézussal egészen a Golgotán keresztül a feltámadásig, mert Jézus arra hív minket, hogy vegyük fel a keresztet, és járjunk velük, járjunk utána, őt kövessük, és ne csak a pálma lengető keresztények legyünk. Úgyhogy létszámtól függetlenül is ugyanannyira fontos, hogy az öröm evangéliumát hirdessük.
Évános úr.
Egyet értek teljes mértékben megint, úgyhogy hát ugye ezt mi is tapasztaljuk a mi felekezetünknél is, ugye ez létező dolog, hogy van, aki karácsony másnap, meg húsvét másnap jön templomba, de milyen jó, hogy nem ilyen rendszerességgel fürdik, tehát a testét azért jobban karban tartja. Tehát ugye éppen ezt mutatja, hogy azért a vasárnapok azok mindig az életünk része kell, hogy legyen, tehát a húsvét vasárnap az folytatódik, minden vasárnap meg kell kicsit ezt a húsvéti örömet élnünk, és teljes mértékben így van, hogy nagyon örülök ennek a gondolatnak, amit lelkésznő megfogalmazott, a lelkemből beszélt, úgyhogy köszönöm neki ezt a nagybőjti jó cselekedetet, mert kicsit abban csúszunk, és ez a világnak a hatása, hogy elkezdtünk hinni a számokba. Mennyien legyünk, mikor a kereszténység az egy kismagként indult, és nem hittek ők a számokba, tehát egy nagyon pici közösség, kismag, de azt szentelte meg ugye a világot, ugye az első keresztények, ugye Blaise Pascal is, aki visszautalt arra a mai keresztények összevetése a korai keresztényekkel, hogy az úgy tudott vonzó közösség lenni, hogy látták, hogy szeretik egymást az emberek, és hogy tényleg ez a Jézusi öröme, a húsvét öröme bennük volt, hogy ez nem csak egy szokás volt, nem csak egy kedves történet, egy kedves tradíció, hanem ez sokkal több, ez maga az élet, és hát tényleg ez, hogy én is ezzel szoktam ilyenkor vigasztalni magamat, hogy a Gedeon is egy egész kicsi sereggel a Midiánt megverte, úgyhogy hát ilyen értelemben az örömmel is valóban be tudjuk tölteni a világot, hogy az a kis közösség, az a kis egyház valóban ezt a tiszta örömet, ezt az önzetlenséget, amiről valóban mind a ketten is beszélünk, és igyekszünk megélni, ezt akarjuk továbbadni ebben.
És nagyon fontos egyébként megemlíteni a nagy szombat létét és történését, ugyebár akkor a tanítványok egy zárt szobában ültek, egy házba bezárva, teljesen kétségbe esve. Mert Jézus többször is megjövendölte azt, hogy ő fel fog támadni, de hát nyilván azért, hiszem, ha látom alapon, ott teljes kétségbeesés volt. És félelem, mert nyilván Jézus halála után őket is elkezdték üldözni. És abban a félelemben, abban a helyzetben megkapni ezt az örömhírt, hogy igenis Jézus feltámadt, és az, amit ő jövendölt, az valóban beteljesült. El se tudom képzelni azt a felszabadultságot, abból a félelemből ez az öröm. Ha valaki már átélt valami mély félelmet, vagy bizonytalanságot az életében, ami alól felszabadult, és békességet kapott, talán az el tudja képzelni ezt az örömet, de azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk, tényleg ezt hangsúlyozni, hogy a békesség itt van.
Nehéz ilyen gondolatok után bármit is még kérdezni, de Plévános úr az imént említette, hogy összevetve, ugye, hogy a keresztények élete egykoron és ma, hát ha most nem azért, mert önök már olyan korban lennének, hogy nagyon így vissza tudnának tekinteni, de azért biztosan van véleményük, elképzelésük arról, hogy a húsvétot a hívők, a gyülekezet korábban másképpen élte meg, mint mondjuk napjainkban. Itt már volt utalás arra, ugye, hogy nagyon sokat változott a világunk, hogy sok minden másképpen van, mint volt akár évtizedekkel ezelőtt.
Hát tojáskeresés biztos nem volt a templom kertben.
Ezt aláírom, nálunk sem volt ilyen tradíció. Amit így elsőként ugye az én emlékeim gyerekkoromról, ugye az első templomi emlékek, hogy a körmeneteken, ezeken a szertartásokon nagyobb tömegek voltak, tehát jobban voltunk a népegyháznak a korában, és nem, erről beszéltünk, nem biztos, hogy baj az, hogyha visszatérünk arra, hogy szükségünk van egy megújulásra most a kereszténységnek, és szerte a nyugati világban erre szükségünk van, és a megújulást abban látom, hogy tényleg az ünnep gyökeréhez megyünk vissza. Assisi Szent Ferenccel és Szent Klárával történt meg, mindketten a 13. században az egyház nagy lelki megújítói voltak, hogy valóban odaadottan élték meg a hitüket a felebaráti szeretetben, és hát elsősorban ez ugye az Isten iránti szeretetből táplálkozott. Velük történt meg, mindkettő végezte a dolgát, és beszélniük kellett, és lementek egy megduzzadt patakhoz. Hát nem tudtak át kiabálni, ugye a patakon keresztül, meg átugrani se tudtak egymáshoz, és elindultak, és a forrásnál találkoztak. Hogy valahogy ezt jelenti a szolgálatunk, és az, hogyha a kereszténységünk, a Krisztusról szóló, a feltámadási üzenetünk, hogy hiteles legyen, hogy visszamegyünk a forráshoz, hogy mi volt a kezdetben, mi volt az, amiért tudott a hitünk így terjedni, milyen volt az ő életük, az első keresztények élete, hát abból tudunk meríteni, hogy akkor valóban megtalálni azt az örömet, amivel újra fel tudjuk a világot rázni.
Nagy boldogság számomra, hogy ennyi protestáns utalást tesz Plébános úr, hiszen Luther 95 tételének is egyik nagyon fontos gondolata volt ez a visszaforráshoz, és nekem is az az érzésem, hogy annyira nyom már minket ez az igénykielégítés, hogy már ilyen showmenek vagyunk, mi lelkészek meg plébánosok, hogy kik lépjenek föl húsvétkor, milyen extra dolog legyen az Isten tiszteleten vagy a misén, mit rakjunk még oda, hogy jobb, vonzóbb legyen, még több ember legyen, és ez katasztrófa, hogy hogy a forrás, az igazi lényege elvesződik ebben, hogy próbálunk igényeket kielégíteni, és szimpatikusak lenni, vonzóak a világ számára, és emlékeztetnünk kell magunkat is, hogy a lényeg, hogy mi is ennek az ünnepnek az üzenete, és nem az, hogy sikerkeresztények legyünk, hogy minél sikerlelkészek és sikerplébánosok, hogy minél több ember ott legyen, hanem tényleg Jézusra tudjunk mutatni.
Tudom,
egyetértek teljesen, úgyhogy igen, hogy nagyon egyetértünk egyre jobban, egyre több mindenbe itt a beszélgetés végén, hogy tényleg erről szólna a húsvét, hogy nem a mi sikerünkről, hanem a megváltunk sikeréről szól-e húsvét.
Hát azt hiszem, hogy egy kicsit ennek a műsornak köszönhetően is talán így rávilágítunk arra, hogy igen, hogy mi a lényeg.
Közös a cél.
Így van. Igen. Hát tudom, hogy nem csak mi rohanunk minden nap, így akár az ünnepek előtt is, hanem önöknek is számos elfoglaltságú kötelezettségük van ezekben a napokban. Hogyan tudnak önök egy kicsit leállni? Andrejk Judit már említette, hogy így a nagybőjti időszakban is próbált azért Jézushoz fordulni, Istenhez fordulni, de azért hogyan tudnak összpontosítani tényleg az ünnepre a sok minden más mellett?
Kezdte.
Én nem főzök. Ez most csak vicc volt, de egyébként fontossági sorrendek vannak nyilván, tehát sok a szolgálat, de mindenki mondja, ugyebár, hogy vigyázni kell, hogy nehogy kiégjünk mi is, de számomra az, hogy az Isten dolgaival foglalkozhatok, és sok a szolgálat, az engem egyáltalán nem vezet a kiégés útján, hanem öröm számomra, hogy ebben az időszakban még intenzívebben foglalkozhatok az Isten igéivel, még több prédikációt kell írni, még több emberhez eljutunk, látogatások, idősek otthonok, ugyebár urvacsora osztások, akár interjúk, ilyen húsvéti üzeneteknek a lehetőségei. Nyilván, hogy időt igényelnek ezek a dolgok, a programok, előkészítések, de százszorosan visszakapja ezt az ember szerintem, mert az a fény, vagy az az energia, ami az én életemnek az energiája, az egy el nem múló fény. Tehát az én életem az Istenen alapszik, azon, hogy Jézus az én megváltom, és az nem egy olyan láng, ami kialszik, hanem az egy örök fényforrás, és ez egy örök energiaforrás, kiapadhatatlan. Nyilván fizikai határai vannak az embernek, tehát szoktam aludni, nem erről van szó. Ahogy már említettem, nekem a nagy szombat azért az mindig egy lecsendesedés, talán azért is, mert én egy érzelmi beállítottságú ember vagyok, és ez, amit már említettem, a tanítványok helyzete, hogy ők ott félelemben ott voltak, nem tudták, hogy mi lesz, ez olyan megdöbbentő, vagy nem megdöbbentő a számomra, hanem olyan, úgy hat az érzelmeimre, és olyankor szeretek úgy kicsit lassabban lenni, gyerekekkel lenni, előkészíteni még, amit kell, de mindig próbálok előre gondolkodni, hogy a vasárnapra, a hétfőre már minden kész legyen addigra, szolgálatokat tekintve, és ezért akkor nem kell annyit dolgozni.
Bete Polgár Máté?
Én se főzök. Nem, hát az ünneppel kapcsolatban tényleg nekem is ez, hogy ez a meglátásom, hogy a lelkipásztori munka nem fárasztja az embert. Az inkább mindig feltöltést jelent. Épp a tavalyi évben volt egy szép emlékem, hogy augusztus 20-a 6 szolgálatom volt azon a napon. 6 szolgálat, ugye 13 édes gyermekem van, nem fizikálisan annyi falvam van, úgyhogy és akkor 6 helyre kellett megjelennem, és hát azt kilogisztikázni, hogy jó időpont legyen, nekik is megfeleljen. És érdekes volt, hogy a 6. szolgálat után egy barátom az edzőteremből hívott, hogy egy magánéleti problémája, nehézsége volt, és nem okozott gondot 6 szolgálat után, hogy fejben ott tudott az ember mellette lenni, tudott egyet vele beszélgetni. Úgy érzem, hogy egy olyan ember, aki Istentől távolabb van, kevésbé ismeri az Istent, nem olvassa a Szentírást és az ő igéjét, és neki szüksége volt a segítségre, és megkapta az ember felülről azt, hogy ott tudtam lenni, és nem fáradtan, és tényleg ez, hogy ajándék, hogy tehetjük a dolgunkat, úgyhogy az ünnep ezt jelenti, hogy ez nem fárasztja el az embert.
Meg ez a csodás ebben a szolgálatokban is, hogy ahogy a Szentírás is írja, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Én abszolút nem gondolom magam se alkalmasnak, se túl erősnek, de egyszerűen hagyom, hogy használjon az Isten is. Mindig a megfelelő időben megkapjuk az energiát, még hat kenyérszentelés után is jöhet az energia, hogyha szükség van rá. Ha pedig nincs rá, akkor pedig mehetünk aludni.
Hát mi még egy kicsit akkor az energiájukból kérünk, mert szeretném önöket megkérni arra, hogy mondják el a kedves hallgatóinknak, hogy mit kívánnak az ünnep kapcsán, húsvét kapcsán a hallgatóinknak.
Kezdjem én. Rám mutogatnak most, úgyhogy csak azért előzöm be a hölgyeket. Én kívánom a húsvétnak a fő üzenetét, hogy mindenki tudja a szívébe fogadni, hiszen a legfőbb üzenete valóban az, hogy legegyszerűbben megfogalmazva, hogy Jézus él, hogy nem a halál élet az utolsó szó. A mi életünkben is sok-sok rossz nehézség, gond, probléma ott tanyázik, de azt higgyük el, hogy soha nem a rossz és soha nem a gonoszé lesz az utolsó szó, úgyhogy én reménységet kívánok mindenkinek, és Jonathan Swiftnek a gondolatait szeretném felidézni, ha már ilyen áldott ökumenikus beszélgetésünk volt, hogy már elegendő vallásunk van a gyűlölethez, de nincs elég ahhoz, hogy szeressük egymást. Én azt kívánom, hogy ez a húsvéti örömüzenet, a szeretet üzenet mindenkit kísérjen, tudjuk megérteni, szeretni egymást, és legyünk figyelmesek, és ha ezt a szívünkbe fogadjuk, akkor már egy fokkal élhetőbb hely lesz ez a világ.
Érdekes Prébános úr üzenete, mennyire reflektál erre a mai világi helyzetre, ahol a gyűlölet egyszerűen le tud rombolni emberi életeket is. Én is talán ezt emelném ki, hogy a legfontosabb szimbólumról nem ejtettünk szót, ami a kereszt, ugyebár a húsvét ünnepnek a szimbóluma a kereszt, és azt kívánom minden hallgatónak, hogyha ránéznek a keresztre, akkor lássák azt a szeretetet, ami életét adta értünk, és hogy igenis az Istennek fontosak vagyunk, és hogyha ők azt érzik, hogy ennek a világnak nem fontosak, vagy magányosak, vagy reménytelen a helyzetük, akkor a keresztre tekintve lássák azt a szeretetet, ami legyőzte a halált. A tanítványok is ott voltak kétségbeesésben, de megélhették a felszabadító örömet, és azt kívánom, hogy mindenki megélhesse ezt a felszabadító örömet, még akkor is, hogyha kilátástalannak tűnik a helyzetük.
Tisztelt hallgatóink, Önök az E-heti aktuális című műsorunkat hallották Andrejek Judit evangélikus lelkésznek és Pete Polgár Máté katolikus plébánosnak. Köszönöm szépen, hogy időt szakított, ellátogatott a stúdióba, és hogy megosztották velünk a gondolataikat és közelebb hozták hozzánk a húsvétot. Libár Teodor hangtechnikusnak köszönöm a segítséget, Szöke Krisztinát hallották. Az adás szerkesztői nevében is áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Az aktuális című műsorral jövő héten is jelentkezünk. A viszonthallásra!